Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya halálával 9 napos gyász kezdődött a Római Katolikus Egyházban. Ferenc pápa temetési szertartása április 26-án lesz a Szent Péter Bazilika előtti téren 10 órától. A gyász szertartást Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezeti. Ezt követően a koporsót a Szent Péter Bazilikába viszik, majd onnan a Santa Maria Maggiore Bazilikába, a végső nyughelyére. Ez a nap Magyarországon nemzeti gyásznap lesz, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. Ternyák Csaba egriesek a főegyház megye papságát és hívőnépét arra kéri, buzgón imádkozzunk a Szent Atyáért. Emlékezzünk tisztelettel és szeretettel Ferenc pápára a 2025-ös szent év mottója jegyében. A remény nem csal meg, a remény bátorságot önt belénk, írta Ferenc pápa halála után Ternyák Csaba egriesek. Sulyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz Ferenc pápa temetésén, közölte a Sándor Palota. Az államfő személyes jelenlétével a magyarság Szent Atya iránt érzett tiszteletét és szeretetét kívánja kifejezni, írták. Udvardi György veszprémi érsek tájékoztatást adott ki Bódi Mária Magdolna boldogávatásával kapcsolatban. Ezekben a napokban ünnepeljük húsvét ünnepét, Jézus Krisztus halálának és föltámadásának az ünnepét. Elemi erővel éljük át, hogy a mi hitünk húsvéti hit, örömteli, reményteli hit. Ebben az ünneplésben érintett bennünket a Ferenc pápánk haláláról szóló hír, amely mélyen megrendített mindannyiunkat, írta Udvardi György. Most egyházunk, miközben megköszöni az ő személyét és az általa kapott ajándékokat, gyászol és készül a temetésére és imádkozik. Ezért és az ilyenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően nincs mód arra, hogy a pápa személyéhez kötődő liturgikus eseményeket meg tudjuk ünnepelni. Így Bódi Mária Magdolna boldogávatási szertartásának ünneplésére sem kerülhet sor az előre kiadott időpontban április 26-án. Ezt egy későbbi időpontra halasztjuk el. Fontos látni, hogy a pápa halála nem érinti a boldogávatás tényét, sem a dekrétumnak a hitelességét. Az új pápa megválasztását követően egy új időpontban kerülhet sor a tervezett és hasonló körülmények között megrendezendő boldogávatási ünnepre, adta hírül Udvardi György veszprémi érsek. Több mint duplájára emelkedett 2010-hez képest a bölcsödei férőhelyek száma Magyarországon, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az Encsi Benyámin görög katolikus bölcsöde szentelési ünnepségén. Soltész Miklós hangsúlyozta, a családoknak nem csak a bölcsödei ellátásban, de más területen is segítséget nyújt a kormány. Az államtitkár szerint ezekre a segítségekre és támogatásokra óriási nagy szükség van ahhoz, hogy a gyermekvállalás ne legyen azonos a szegénységvállalással. A gyermekvállalással ne szociális segélyezésre kelljen berendezkedni a családoknak. Az államtitkár arról is beszélt, ha az emberek keresztény felfogással gondolkodnak, Magyarországon is van remény arra, hogy a családok megérzik azt, az egyházakra támaszkodva, az egyházak segítségével minden lehetőséget megkapnak ahhoz, hogy még több gyermeket vállaljanak és neveljenek föl. Több mint 1 millió szabad járóbeteg időpont foglalható az egészségablakban, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a tárca által eljuttatott közleményében azt írta, hogy az egészségablak mobil alkalmazásban folyamatosan bővül a foglalható járóbeteg időpontok száma. Így a betegek egyre több szakrendelésre és egyre rövidebb várakozási idővel juthatnak el. Kiemelte, hogy márciustól már a beutaló nélküli és a beutaló köteles ellátások esetében is érvényes, hogy a betegek az ország bármely szakrendelőjében lefoglalhatják az időpontot, ezáltal csökken a várakozási idő, kényelmesebben tudnak helyszínt és időpontot választani, és optimálisabbá válik a szakrendelők kihasználtsága is. Végül a szerdai időjárásról. Erőteljes gomoly felhő képződés mellett sok napsütés valószínű, de szorványosan számítanunk kell helyi jellegű záporokra, zivatarokra, melyeket erős viharos széllökések kísérnek. A keleti ország részben nagyobb az esélye az záporok, zivatarok kialakulásának. Estére sem szűnik meg a zivatar tevékenység. A legmagasabb szerdai nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. április 23-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Csóri Sándor Rejtsétek el a csodát című versét Sárosi Kinga mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Adalbertről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
How was I to know? It's a crazy thing. I showed you my hand, and you still let me win. And who was I to say that this was meant to be? The road that was broken brought us together. And I know you could fall for a thousand kings and hearts that would give you a diamond ring. When I fold, you see the best in me. The Joker and the Queen. I was upside down from the outside in. You came to the table and you went all in. With a single word and a gentle touch, you turned them all into forever. And I know you could fall for a thousand kings and hearts. I could give you a diamond ring. When I fold, you see the best in me. The Joker and the Queen. Could fall for a thousand kings and hearts. That would give you a diamond ring. When I folded, you saw the best in me. The Joker and the Queen. The Joker and the Queen.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Most következő egészségügyi perceinkben az állatasszisztált pedagógiáról beszélget Hock Andrea, lóasszisztált pedagógiai foglalkozás vezetővel, mozgásfejlesztővel, a SAI Mozgásjavító Általános Iskola munkatársával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
És hát nyilván, amire utaltan is, egy nagyon komoly logisztikai probléma lehet, hogy egész más egy terápiás helyszínre szállítani kutyát vagy kutyákat, mint lovat, azt gondolom.
Igen.
Ugyanakkor pedig ott van a másik oldal is, hogy ezeket az állatokat gondozni, etetni, terápiára alkalmassá tenni, tehát nyilván ennek az állatasszisztált pedagógiai foglalkozásnak megvan a nagyon komoly vetülete az állatok oldaláról is.
Így van. Így van. Tehát ahhoz, hogy ők jókedvűen, odafigyelve tudjanak a csütörtöki napon dolgozni, a lovakat, ugye folyamatosan mi arra nagyon figyelünk, hogy folyamatosan nagyon jó egészségi és mentális állapotban legyenek, de az, hogy mi elinduljunk csütörtök reggel a felszerelésekkel, illetve jó állapotban lévő lovakkal, például már az egész szerdánk ez csak erről szól. Minden felszerelés össze legyen készítve, minden olyan eszköz, aminek kell az órán az ott legyen. Akkor ami ugye nehézkes, hogy ugyanúgy, mint a gyerekek, az állatoknak is vannak jobb napjai, vannak rosszabb napjai. Én eltervezhetek a három csoportnak három bizonyos foglalkozást, de nem biztos, hogy aznap az az állat pont azokra a feladatokra alkalmas lesz. Tehát minden egyes foglalkozásnak kell egy A és egy B verziót, illetve valamikor C verziót is tervezni, és azoknak mind végig gondolni, hogy akkor milyen eszközöket kell betenni az autóba, elfér-e minden az autóba, mert azért három csoportnak, 70 gyereknek eszközöket, ilyeneket, tehát hogy nem egyszerű, de én úgy gondolom, hogy tényleg amilyen eredményeket kaptunk a gyerekek által kitöltött kérdőívek alapján, mindenféleképpen megéri. Még ez a nagyon sok rákészülés és nagyon sok munka is.
Néhány gondolatot osszon meg velünk. Elsődlegesen mit mondtak, milyen visszajelzéseket adtak a gyerekek? Hogyan érzik magukat ezen a foglalkozásokon? Mit szűrnek le ebből? Hiszen azért 70 gyerekkel foglalkozni, hát nyilván ott van a szakember oldal, amiről majd fogunk beszélgetni, de elsődlegesen a gyerekek hogyan véleményezik ezt a foglalkozást?
A gyerekek nagyon szeretik, nagyon várják, nagyon felpezsdítő az iskolai órák sorában, hogy van egy olyan, ahol állatok is megjelennek. Úgyhogy azt vettük észre, hogy nagyon sok olyan gyerek, aki egyébként nem is a program része, ők is természetesen jönnek lovat simogatni, beszélgetni, nézni őket, tehát az alapvető a gyermeki öröm, ez az első, amiről be tudok számolni a kérdőívek alapján, hogy nagyon jól érzik magukat a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy nagyon motiváltak, tehát nem tudtam olyan foglalkozást tervezni sem én, sem pedig a kutyás kolléganő, ahol ne lettek volna a gyerekek az elsőtől az utolsó percig lelkesek és motiváltabb, bármilyen tananyag is került felszínre ezek alatt a foglalkozások alatt. Amiről még be tudok számolni, hogy az állatokhoz való hozzáállásukba is jelentős változás következett be. Sokkal kevésbé félnek az állatoktól, és itt a kérdőív nem csak a lovakra, hanem úgy általánosságban kutyákra, macskákra, mindenféle állatra kitért. Tehát sokkal kevesebb félelem maradt a gyermekekbe, illetve sokkal többször megjelenik a felelős állattartás a gondolatukba. Tehát a programnak a része a felelős állattartás is, állattartással, takarmányozással, tenyésztéssel, esetleg szaporítással kapcsolatban is állatvédelmi kérdések is megjelentek, és ezek már az egész pici óvodás gyerekeknek is a gondolatvilágába kicsirázott ezeknek a nyomai, azt vettük észre a kérdőívezés alapján, illetve az, hogy sokkal könnyebben belegondolnak abba, hogy egy állatra hogyan hatnak azok a cselekvések, amiket ők okoznak, tehát akár egy erősebb simogatás, akár egy véletlen meglökés, megrugás, az milyen fájdalmat okozhat az állatnak, ez is sokkal gyakrabban eszükbe jut.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az állatasszisztált pedagógiáról beszélgetett Hock Andrea, lóasszisztált pedagógiai foglalkozásvezetővel, mozgásfejlesztővel, a Sái Mozgásjavító Általános Iskola munkatársával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatos legfontosabb információkat. Az M3-as autópályán történő munkavégzések. Budapest felé Mogyoród térségében burkolatfelújítás zajlik. A 22-es és a 13-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Reggelente a főváros felé gyakran jelentős torlódás alakul ki, emiatt ajánlatos 10-15 perces menetidő növekedéssel számolni. A főváros felé 60 közelében az 57-es kilométertől a 44-es kilométerig új terelést építettek. A külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásáros-Namény irányába a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás miatt a kerekharaszt pihenő az autópályáról nem vehető igénybe a Budapest felé tartó oldalon, de maga a pihenőhely üzemel és alsóbrendű útról megközelíthető. Nagyfügednél a 85-ös és 91-es kilométer között új munka kezdődött. A főváros felé tartókat átterelik a szemközti oldalra, ahol Budapest irányába egy, Vásáros-Namény felé két sáv járható. A 90-es kilométernél lévő heves Nagyfüged-Ludas csomópont le- és felhajtó ágat Budapest irányába lezárták. A terelés belső Nagyfüged pihenő sem használható a hónap végéig. Új terelés épült ki az autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőkeresztes térségében is. A 145-ös és a 139-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, csak a belső sáv járható. Aszfaltoznak az M30-as autópálya csomópontjában, az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán, a 140-es és a 151-es kilométer között a külső és a leálló sávot, az M30-as autópálya, M3-as autópálya felé vezető oldalán, a 3-as és a 2-es kilométer között a belső és a középső sávot zárták le. Az M30-as autópályáról Miskolc felől nem lehet felhajtani az M3-as autópályára, Nyíregyháza irányába. Mezőkeresztes vagy Helyőkürt felé lehet kerülni. A Budapest felé vezető ágon csak egy sáv járható. Az M30-as autópálya tekintetében a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főút tekintetében Gödöllő belterületén, a 29-es kilométer közelében a Szabadság tér előtti szakaszon nagy felületű burkolatjavítás zajlik. Csütörtökig 8 és 17 óra között félpályás útlezárás mellett dolgoznak, és jelzőrök segítik a közlekedést. A 4-es főút tekintetében épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Az 51-es és az 54-es kilométer között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. További kellemes rádiózást kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma erőteljes gomoly felhőképződés mellett általában sok napsütés valószínű. A déli óráktól szorványosan kell számítani helyi jellegű záporok, zivatarok kialakulására, melyeket elsősorban intenzív csapadék, helyenként felhőszakadás is kísérhet az erős viharos széllökések mellett. A nyugati ország részben estig kisebb a csapadék esélye, majd arrafelé is labilizálódik a légkör, és már ott is számítani lehet előfordulásukra. Estére sem szűnik meg tehát mindenütt a zivatar tevékenység. A csapadék gócoktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Csütörtökön a napsütés mellett, amelyből kevesebb a nyugati vidéken ígérkezik, sok fátyol felhőre, valamint erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. Többfelé várható zápor, zivatar, az intenzívebb zivatarcellákat felhőszakadás is kísérheti. A délkeleti-keleti szél a Dunántúlon egyre nagyobb területen északiasra fordul, és arrafelé nagy területen megélénkül, megerősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 19 és 25 fok között valószínű. Pénteken a Dunántúlon erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, máshogy viszont szakadozottabb lehet a felhőzet. Többfelé várható csapadék, a nyugati tájakon főként eső, keletebbre inkább záporok, zivatarok formájában. A Dunántúlon és a Duna vonalában többfelé megerősödik az északi-északnyugati szél. Keletebbre a nyugati, délnyugati szelet kísérhetik élénk lökések. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 9 és 14, délután a Dunántúlon általában 14-19, míg a Dunától keletre 20-25 fok között valószínű. Szombaton éjszaka átmenetileg a Dunától keletre is nagy területen záródhat a felhőtakaró, és reggelig délelőttig többfelé valószínű eső, zápor. Napközben viszont észak felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása, és a csapadék megszűnése, a nap is egyre több helyen kisüthet. Nagy területen kísérik erős, néhol viharos lökések az északi, északkeleti szelet. Hajnalban 7 és 14, délután 14 és 20 fok közötti értékekre számíthatunk. Vasárnap gomoly felhős napos időre számíthatunk. Több gomoly felhő a déli délkeleti vidékeken lehet, de arrafelé is legfeljebb néhol alakulhat ki zápor. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, de a szélvédett kevésbé felhős északi völgyekben akár fagypont köré is hűlhet a levegő. A csúcsérték 16 és 21 fok között valószínű. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. Ugyanakkor a csapadékos idő hatására lecsökkent az allergén növények virágporának koncentrációja, ám ezekben a napokban ismét megerősödik. A pollen szezon legerősebb időszakába érkezett, egyszerre közel 20 féle allergén virágpora található meg a levegőben, többségük országosan tüneteket okozó koncentrációban. A platán pollen koncentrációja országosan a magas, nagyon magas, a tölgyi a közepes magas tartományban van. A nyír, a gyertyán, a ciprus és tiszafafélék, a komlógyertyán, valamint a fűz, a juhar, a kőr is, a bükk és a dió virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Az eperfafélékké és az ostorfái alacsony, helyenként közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a nyár, az éger, a mogyoró, a szil, a sásfélék, valamint már pázsitfűfélék és a fenyőfélék pollenje is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos meteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Csóri Sándor, rejtsétek el a csodát. Olyan mesztelen minden, s olyan kiszámított. Rejtsétek el a csodát, hogy megszeressem. Mint háromszögfejű sáskák, idegesen fölzabálják a világot a magyarázatok. Nem kapok szívdobogást már semmitől sem. Úgy nézem meg az égbontó csodákat, mint zsákruhás nőt, labdázó elefántot, türelmetlenül, dultan, ideiglenesen, s egy őrültet keresek magamban folyton, gépeknek, földrészeknek beszélő Szent Ferencet. Gyógyíthatatlan szájú rajongót, ki szenved, ha nincs veszélyes titka, s kivéthetetlen álma, mert így reménye sincs. Zuhog csak rá a nap, mint lenyűgözött fűre, ijesztő kőpofákra.
Csóri Sándor, rejtsétek el a csodát című versét Sárosi Kinga mondta el. Csóri Sándor a Nemzetművésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. 42-ben a Népi Írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a kritika. különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a Mafilm dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzetművésze díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csóri Sándor hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Koporsóba helyezték a pápa holttestét, lezárták és lepecsételték a pápai lakosztályokat. A Szent Atya halálát agyvérzés, szív- és érrendszeri összeomlás okozta. Április 26-án lesz Ferenc pápa temetése a Szent Péter téren. Elmaradnak a tervezett boldoggávatások, így Bódi Mária Magdolna boldoggávatása is, amelyekről majd az új pápa dönt. Reina bíboros szentmisét mutatott be az elhunyt pápa lelki üdvért Rómában. A Szent Atya utolsó magyar nyelvű köszöntése örök emlék lesz számomra. Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatójának beszámolója.
A Szentszéki Sajtó Iroda közleménye. Koporsóba helyezték a pápát, lezárták és lepecsételték a pápai lakosztályukat. A Vatikánban a szabályok meghatározta módon hétfőn este lezárták és lepecsételték az apostoli palota és a Szent Mártóház pápai lakosztályait. Ugyancsak hétfőn este a koporsóba tették Ferenc pápa holttestét és a Szent Mártóház kápolnájában helyezték el. Április 21-én, húsvét hétfőn délelőtt, Kevin Farrell kamerlengó bíboros jelentette be, Ferenc pápa hétfőn reggel 7:35-kor bekövetkezett halálát, majd este a Szentszéki Sajtó Iroda közzétette a Szentatya halálának okait. Hétfőn este 8 órakor a Szentatya holttestét cédrusfa koporsóba helyezték, és a Szent Mártóház kápolnájában helyezték el az oltár előtt. A cselekményt Kevin Farrell, a Római Szentegyház kamerlengó bíborusa felügyelte és hagyta jóvá. Ezt követően az előírásoknak megfelelően lezárták és lepecsételték az apostoli palota harmadik emeleti pápai lakosztályát és a Szent Mártóház második emeleti pápai lakosztályát. Ferenc pápa közvetlen munkatársai hétfőn este rótták le kegyeletüket a ravatal előtt. Ferenc pápa halálát agyvérzés és visszafordíthatatlan szív- és érrendszeri összeomlás okozta. A halál okát Andrea Arcangeli professzor, a Vatikán Állam egészségügyi és higiéniai igazgatóságon igazgatója tanúsítja az elhalálozásról szóló jelentésben. A halál beálltát EKG felvételek segítségével állapították meg. Agyi érkatasztrófa, stroke, kóma, visszafordíthatatlan szív- és érrendszeri összeomlás. Ezek Ferenc pápa halálának okai, amely hétfőn reggel 7 óra 35 perckor következett be a Szent Márta házban lévő lakásában. Mindezt Andrea Arcangeli professzor, a Vatikán Állam egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója tanúsítja a Szentszéki sajtóiroda által hétfőn este a halál esetről közzétett jelentésében. Az orvosi dokumentum szerint a pápa korábban kétoldali, multimikrobiális tüdőgyulladásban, akut légzési elégtelenségben, többszörös hőgőgyulladásban, magas vérnyomásban és második típusú cukorbetegségben szenvedett. A halál beálltát EKG felvételek segítségével állapították meg. Kijelentem, írja Arcangeli professzor, hogy a halál okai tudásom és lelkiismeretem szerint azonosak a fentiekben megjelöltekkel.
Április 26-án lesz Ferenc pápa temetése a Szentpéter téren. Szombaton délelőtt 10 órakor a 9 napos gyász első napján a Szentpéter bazilika előtti emelvényen végzik el Ferenc pápa temetési gyászszertartását, melyet a bíborosi kollégium dékánja vezet. A koporsót a liturgia után a Szentpéter bazilikába, onnan pedig a Santa Maria Maggiore bazilikába szállítják, ahol a pápa végső nyughelye lesz. Április 26-án szombaton délelőtt 10 órakor az Ordo Exequiarium Romani Pontificis, vagyis a római pápa temetési szertartás rendjében meghatározott módon kerül sor Ferenc pápa temetési gyászszertartására a Szentpéter bazilika előtti emelvényen. Ezen a napon kezdődik a 9 napos gyász időszaka, tájékoztat a pápai liturgikus szertartások hivatala. A temetés liturgiáját Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja végzi. A Szent Mise végén kerül sor az utolsó könyörgés, az ultima commendatio és a végső búcsú, a valedictio szertartására. Számos állam és kormányfő jelezte részvételét, köztük Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök. Várhatóan jelen lesz az amerikai, brazil, francia, argentin, ukrán és német elnök is. Április 23-án szerdán szállítják át a pápa földi maradványait a Szentpéter bazilikába. Reggel 9 órakor viszik át a koporsót a Szent Márta ház kápolnájából a vatikáni bazilikába, a római pápa temetési szertartás rendjében meghatározott módon. Kevin Joseph Ferrer bíboros, a római anyaszentegyház kamarása vezeti az imádságot, majd megkezdődik az átszállítás. A menet a Szent Márta téren és a római vértanúk terén áthalad, majd a harangok boltívén átér ki a Szent Péter térre, és a bazilika központi kapuján viszik be a koporsót a templomba. A konfesszió oltárnál a Kamerlengo bíboros igeliturgiát vezet, amelyet követően 11 órától a hívek lerúhatják tiszteletüket a pápa ravatala előtt. A kegyeletnyilvánításra a bazilika szerdán, csütörtökön és pénteken is éjfélig nyitva tart, reggel pedig 7 órakor nyit. Elmaradnak a tervezett boldoggávatások, melyekről majd az új pápa dönt. Kedden délelőtt ülésezett az első bíborosi kongregáció, amelyen mintegy 60-an vettek részt. Esküdtettek az Universi Dominici Gregis kezdetű konstitúcióra, mely az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szól. Meghatározták a ravatal és a temetés időpontját. Úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a tervezett boldoggávatásokat, így Bódi Mária Magdolnájét is az új pápa döntéséig. Szerdán délután tartják a második általános kongregációt. 9 órakor találkozott az új szinódusi aulában az első általános kongregációs ülésre, amint egy 60 bíboros, akik másfél órán át tanácskoztak a széküresedéssel és temetéssel kapcsolatos teendőkről. A találkozó elején imádkoztak az elhunyt pápáért, akinek temetését április 26-án tartják a Szent Péter Bazilika előtti emelvényen. A bíborosok megesküdtek, hogy híven betartják az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szóló apostoli konstitúció rendelkezéseit, majd elénekelték az Adsumus előtted állunk Szentlélek kezdetű éneket. Fölolvasták a dokumentum 12-es és 13-as pontját, majd Joseph Kevin Ferrell bíboros kamarás felolvasta a pápa végrendeletét, amelyet hétfőn este tettek közzé. Szerdán délután 5 órakor tartják a második kongregációs ülést, mivel délelőtt a bíborosok a koporsó átviteli szertartásán vesznek részt. Április 27-én vasárnap Pietro Parolin bíboros mutatja be a szentmisét. A 9 napos gyász idején a szertartások délután 5 órakor kezdődnek. Kisorsolták a 3 bíborost, akik segítik majd a Camerlengo bíborost a következő időszakban. Pietro Parolin, Stanisław Rilko és Fábio Baggio bíborosok, akik a püspöki, a papi és a diakónusi rendet képviselik. A bizottság tagjait 3 naponként újra sorsolják. Kedden este 7:30-tól Giovanni Battista Re bíboros dékán vezeti a rózsafüzérimát a Szent Péter téren, még este 9-kor Parolin bíboros a Santa Maria Maggiore bazilikában vezeti a szentolvasó imádságot.
Reina bíboros, püspökünket az evangélium ragyogó jeleként kaptuk. Ebben a Szent Eukarisztiában, amelyben Krisztus halál felett aratott győzelmét ünnepeljük, meghatottan és hálával emlékezünk püspökünkre, Ferenc pápára. Hálát adunk Istennek, hogy az evangélium ragyogó jeleként adta nekünk őt. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke a Római Egyház megyében április 21-én este a Lateráni Szent János Bazilikában bemutatott szentmisét Ferenc pápa lelki üdvéért, papok, diakónusok és számos hívő jelenlétében. Az egyház iránti szeretete, a legkisebbek iránti figyelme, profétai bátorsága és Isten gyengétségének fáradhatatlan hirdetése továbbra is a keresztény emberek szívében él, mondta Reina bíboros meghatottan. Lelkét az atya irgalmába ajánljuk, hogy fogadja be az örökkévaló országának békéjébe és örömébe. A hívekkel és szerzetesekkel teli lateráni bazilikában hangosan és erőteljesen emelkedett fel az ima Róma püspökének lelkéért. A világ minden tájáról érkezett papok és szerzetesnők is jelen voltak, akik a különböző pápai egyetemeken tanulmányi okokból, vagy a terület plébániáin, illetve jótékonysági intézményekben végeznek szolgálatot. Jelen voltak a civil hatóságok képviselői is, köztük Róma polgármestere Roberto Gualtieri. Egyházmegyénk ezen az estén Mária Magdolna könnyeit ontja, mondta homíliájában Reina bíboros helynök. Jézus barátja még sötétben indult el Jézus sírjához, és a halott testével való utolsó érintkezésben kereste a vigasztalást a veszteségére. Annyi szeretet, könny és sötétség. És igen, a húsvéti hit is ilyen. Behatol a sötétségbe, amikor még sötét van, összegyűjti a könnyeket, szerető szívvel megért. A római egyházmegyében is ugyanígy szól az asszonyhoz intézett kérdés. Miért sírsz? Siratjuk püspökünket, folytatta Reina bíboros, az evangélium tanúját, az irgalmasság apostolát, a béke profétáját, a szegények barátját. Úgy érezzük magunkat, mint a juhok pásztor nélkül. A fájdalom olyan nagy, hogy az ember Mária Magdolnának érzi magát. Elvesztünk a teste, a hangja, a gesztusai nélkül. Az ő népe voltunk, az ő egyházmegyéje. A szenvedésnek ebben az időszakában azonban észben kell tartanunk a pápa üzenetét és felhívását, hogy az evangéliumhoz hűen kövessük az Urat. Példát mutatott nekünk azzal, hogy felkavarta a nyelvezetet és a stílust, magyarázta a bíboros vikárius. Ferenc pápa példaértékű volt abban a kérésében is, hogy legyünk közel a távol levőkhöz. Azt kérte, hogy lépjünk ki, ne várjuk, hogy az emberek jöjjenek hozzánk, hanem menjünk és keressük meg őket, különösen azokat, akik nem számítanak arra, hogy figyelembe vegyék, várják, keressék őket, és hogy menjünk el a földrajzi és egzisztenciális perifériákra. Megértette velünk, hogy az igének szüksége van fizikai mi voltunkra, és hogy a küldetést a szívünk és az evangélium összevegyítésével valósítsuk meg. A kérése az volt, hogy alakítsuk át az egyházat harctéri kórházzá. A szívemben van, hogy határozottan ismétli a mindig kifejezést, hogy jelezze a megbocsátás határokon túlmutató ajándék, mondta a bíboros. Ő egy olyan pápa volt, aki nem változtatott a magatartásán, amikor arról volt szó, hogy besározódjon, jegyezte meg Reina bíboros helynök. Emlékeztetett arra, hogy a szegények és a migránsok Jézus szentségét jelentik számára a közömbösség globalizációja által irányított világban. A világ éppen akkor érzi az ő hangjának csendjét, amikor az ő szava volt az egyetlen, amely nem tudott belenyugodni a békekeresés kudarcába. A béke ehelyett a feltámadott szava, amely legyőzi minden remény halálát. Így mi is, Jézus sírjának kertjében, látva az elmozdított követ, kérjük, hogy könnyítsen a szívünkre nehezedő súlyon, mondta a pápa római helynöke. Éppen most ünnepeltük a húsvétot, folytatta. Majd megérkezett püspökünk Ferenc pápa halálának híre. Azt kérik tőlünk, mint Mária Magdolnától, hogy ne tartsuk vissza őt. Ne maradjunk a halálában, hanem engedjük el, hogy visszatérjen az atyához. Az ígéret, hogy Krisztus feltámadásának résztvevőivé válunk, megtart bennünket a hitben, lehetővé teszi, hogy reménykedjünk, és megvigasztal fájdalmunkban.
Stúdión kedves vendége, Lantus Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója, akivel mára beszéltük meg egy nagy beszélgetést az akadémia történetéről, terveiről. A gondviselés Ferenc pápa halálával mindent felülírt, ám cserébe adott egy különleges találkozást. Krisztina, erről kérdezlek téged, oszd meg velünk azt a személyes szép találkozást, ami...
Nagyon különleges húsvétunk volt, mert készültünk arra, hogy méltóképpen ünnepeljük meg, és én valahogy úgy volt, hogy egyedül fogok maradni az akadémián. Egy magyar család látogatott el hozzánk, illetve a rektor úrhoz, és váratlanul megcsináltuk a hét templom zarándoklatot. És másnap úgy terveztük, hogy elmegyünk a vigéliára, de a magyar összetartás miatt megbeszéltük, hogy találkozunk a Vatikán belső kertjeiben Tomán Zoltán atyával is.
Ugye ez nagy szombati
húsvét. Ez nagy szombaton volt, igen. És hát nagyon várakoztunk, mert két fiatal ember is volt velünk Magyarországról.
És ki volt az a Zoltán atya?
Tomán Zoltán atya, aki a Vatikánban a Szent Atya mellett dolgozik.
Az államtitkárságon.
Az államtitkárságon, és a magyar ügyeken dolgozik, hogyha igen, jól tudom. És vele együtt kívántunk belépni a Szent Péter Bazilikában, és hát mindnyájunkat érdekelte az, hogy hogy van a Szent Atya, és meg is kérdeztük tőle, hogy hogy van a Szent Atya. És váratlanul Zoltán atya annyit mondott, hogy hát kérdezzétek meg tőle. Először azt hittük, hogy viccel, és aztán azt mondta, hogy forduljatok meg, mert ott jön mögöttetek a Szent Atya. És hát egy ilyen nagyon különleges kegyelmi pillanat
ti
volt.
Ti akkor hol álltatok?
Mi a Szent Márta ház előtt. Konkrétan vártuk Zoltán atyát, rektor úrral és a magyar családdal, Vincével és Dömével, két gyerekkel, és megfordultunk, és teljesen kihalt volt a Vatikán, és egy őrt sem láttunk, és egyszer csak megjelent előttünk a Szent Atya, tolták őt a tolókocsiában, az imádság kapujánál lépett ki a bazilikából.
Tehát a bazilikából jött akkor haza a Szent Márta házba.
Igen, mert azt mondják, hogy elpróbálták a másnapi Urbi et Orbit, hogy hogyan is megy fel majd a balkonra.
Igen.
És olyan volt, mintha megállt volna az idő, néma csend volt, és mi ott álltunk, és csak vártuk, hogy közeledjen a Szent Atya. Tényleg egy ilyen egymásra néztünk, és így még fölismerült valakiben, hogy csináljunk-e fotót, de hála jó Istennek nem csináltunk fotót, mert ez egy olyan csodálatos emlék maradt, ahogy közeledett, és mi vártuk őt, és ő jött felénk, nem mi mentünk felé, hivatal nélkül, munka nélkül, egy váratlan találkozás nagy szombaton, úgyhogy közeledett, a zsebéből cukrot vett elő, odaadta a fiúknak, mondta Zoltán atya, hogy Magyarországról jöttek ezek a családok, és hogy magyar hívek és mennek a misére, és a Szent Atya, ahogy szokta, azzal a barátságos hangjával, azt mondta, Isten hozta. mindig így köszönt nekem, amikor találkoztam vele, és én úgy hallottam más magyaroktól is, hogy rögtön magyarra váltott, rögtön elmondta az Isten hozzád, kedvesen ránk mosolygott, látszott, hogy fáradt, intett, és akkor bement a Szent Márta házba. És mi ott álltunk egy olyan csodálatos emlékkel, akkor még nem tudtuk, hogy ez egy ilyen örök emlék lesz számunkra, mert ugye két nap múlva elment. Úgyhogy nekünk egy olyan ajándékot adott utolsó pillanataiban, amivel az egész nagyszombati mise más értelmet nyert, igen. És egy ilyen csodálatos belső nyugalom, várakozás, és egy kicsit így meg is újultunk, azt hiszem, a hitünkben, hogy ilyen ajándékot kaptunk.
Ugye ti ott nem csak magatok voltatok, hanem mint magyarok az egész magyarságot, Magyarországot, meg az összes magyarokat hazánkunk kívül képviseltétek, és a Szent Atya, aki nagyon szerette a magyarokat, még egyszer, mielőtt visszatért volna az atyai házba, áldását adta ránk. Ezt nagyon-nagyon hálásan köszönjük, hogy elmondtad nekünk is, és most már a hallgatókkal együtt mi is fordozzuk a szívünkben a Szent Atya különleges kivételes szeretetét irántunk magyarok iránt.
Csodálatos élmény volt, köszönöm, hogy elmondhattam.
Isten áldjon további áldott húsvéti időszakot.
Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia igazgatójával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Mindig remény, veled az Úr, átölel. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A húsvéti ünnepek befejeződtek Jeruzsálemben. Az ünnepre érkező zarándokok hazatértek. Az ünnep előtti napon Jézus meghalt, élete véget ért. Vasárnap reggel az asszonyok, akik a sírhoz mentek, még az Úr holttestét sem találták meg. A Jézus esemény lezárult. Nincs értelme tovább maradni a városban, gondolja a két tanítvány, akik reményvesztetten indulnak haza Emmausba. Esetük jól példázza, hogy milyen csalódást jelentett Jézus követőinek a nagypénteki szégyenteljes kereszthalál. S ebből a csüggedésből még az sem tudja felrázni őket, hogy az asszonyok azt állították, hogy Jézus él. Sőt, miután egyes apostolok szintén üresnek találták a sírt, még ennek sem hisznek. Útközben, amikor találkoznak Jézussal, lángol ugyan a szívük, de mégsem jutnak el a felismerésre. A kenyértörés az az esemény, amely megnyitja szemüket, s új megvilágításba helyez minden korábban történtet. Amikor Jézus megtöri a kenyeret, és odanyújtja az Emmauszi tanítványoknak, ezt oly módon teszi, ahogy senki más. A megvilágosodás élménye, a felismerés öröme azonnal arra indítja őket, hogy örömüket megosszák másokkal, ezért visszasietnek az apostolokhoz Jeruzsálembe. A Krisztussal való találkozás a szent áldozásban mindannyiunk számára lehetséges, hiszen az oltári szentségben Jézus valóságosan jelen van. A szent áldozás engem is arra indít, hogy tanúságot tegyek Krisztus jelenlétéről.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. a Szent Vagyuram 90-es, az Éneklő Egyház énekes könyv 540-es, végül pedig a Szent Vagyuram 86-os számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent Vagyuram 90-es, az Éneklő Egyház énekes könyv 540-es, végül pedig a Szent Vagyuram 86-os számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Thank you.